Ez az ígehirdetés is elhangzott 1989. január 7-én. A téma Jelenések 18. fejezetének 10. verse, a három jaj a nagy város Babilonnal szembe. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Hamarosan mi is ott fogunk lenni a mennyei lakhelybe. Ő elment, hogy helyet készítsen nekünk, és bizonyára eljön újra, hogy magához vegye az öveit azért, hogy mi is ott legyünk, ahol ő van. Ez bizonyos, ő eljön újra, hamarosan eljön újra. És mi számítunk az ő visszajövetelével, még ebben a nemzedékben. Én magam számítok rá. És 100%-osan számítok még az én időmben Jézus Krisztus visszajövetelével. Az idők jelei ezt mutatják nekünk, és a Szentírás nem téveszt meg, az íge nem törhető meg. Minden erre utal, és mi örülünk, hogy így van, és éppen ezért valóban szükséges, hogy elszakadjunk a Földtől. Mielőtt továbbra is részt veszek ebben az Istentől érkező szolgálatba, szeretném megjegyezni, hogy nagyon örültem, amikor hallottam, hogyan játszottak a hangszereken a testvérek és a testvérnők. Szeretnélek bátorítani benneteket, kedves zenészek, és még másokat, akik még nem játszanak, de tehetségesek, tegyetek meg mindent, amit tudtok az Úr dicsőségére. Ott ülhettem volna, és elmondhattam volna, hogy zenéljetek csak tovább, és legszívesebben azt mondtam volna a Rusz testvérnek, hogy énekeljen veletek együtt, ők pedig játszanak, amíg mindannyiunkat igazán áthat Isten szelleme. A zene az valami csodálatos dolog, ha az Úr nevében és az Úr tiszteletére történik. Amint tudjátok, Saul idején még a démonok is menekültek, mikor Dávid valószínűleg a hárfáján elkezdett játszani. Én élveztem, nagyon élveztem a zenélést. Sokan így vannak ezzel, különösen azok, akiknek nincs zenetehetségük. De még egyszer köszönöm és remélem, hogy mindenki csatlakozik az összes énekekhez. Most Ausztráliában átélhettem ezt, ti magatok is megítélhetitek, de én jónak találtam. Frangos testvér gyülekezetében mindenki, akinek volt egy hármas harmonikája, megjegyzi valami egyfajta akkordionra utaló megfogalmazás, és még sok más hangszer, elől álltak, öregek, fiatalok, mind énekeltek és játszottak az Úr előtt. Ez olyan volt, mint a régi időkben, és így kellene lennie újra. Milyen szép, hogy nincs halott formaiasságunk. Szörnyű lenne, ha itt arra kellene figyelnünk, hogy mindent úgy csináljunk, ahogy előírja valaki. Itt szabadok vagyunk, hogy az Úrnak szolgáljunk. Nem azért jövünk ide, hogy mi tartsunk egyfajta Isten tiszteletet, hanem azért jövünk ide, hogy Istent imádjuk, énekeljük neki, zenéljünk neki, hálát adjunk neki, közösségben legyünk vele, megköszönjük neki az ő ígéjét, hogy hallhatjuk és átélhetjük őt. Az egyetlen kívánsággal jövünk ide, hogy Isten kinyilatkoztassa magát nekünk. És ez már azzal is elkezdődhet, hogy még azok is énekelnek, akik a székeken ülnek, amikor a kórusok és énekek szólnak. És meg fogjátok látni, hogy Isten szelleme jól fogja érezni magát, és leszáll ránk közénk. A szívek megnyílnak, és együtt meg leszünk áldva. Valóban megható tanúságtételek és élmények voltak azok, amiket Isten tett. Természetesen megkérdezheti valaki, vagy azt mondhatja, hogy a sok utazás fárasztó. Ez igaz. De Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetében ezt írja. Hogyan hallhatnák, ha senki sem hirdeti nekik, de hogyan hirdethetné nekik valaki valamit, ha csak el nem lett küldve? És így hálásak vagyunk az Úrnak, és nektek is az imádságaitokért, és az ő művének hűséges támogatásáért. Milyen hálásak vagyunk azért is, hogy egy olyan időszakban élhetünk, amikor a távolságok már nem jelentenek semmit. Amennyiben 100 évvel ezelőtt valaki, ahogyan Livingstone Afrikába akart volna menni, vagy Kínába, akkor 6 vagy 8 hétre lett volna szükségre, vagy még sokkal többre. Ma beülünk egy szép, a legjobb típusú repülőgépbe, 11 óra 45 perc alatt Hongkongba szállunk ki. Aztán újra repülünk 7 további órát, pár percet, és Manilába szállunk ki. Aztán újra repülünk, és kiszállunk. Isten egyszerűen így alakította, hogy a végen lehetőség nyíljon arra, hogy valóban minden nyelven, népnek és nemzetnek hirdetve lehessen az ige. Mi valóban mindent megadunk ezért az ígért, ahogyan szeretett Miss testvérünk is kifejezésre juttatta. Az íge mindent jelent számunkra. Jézus maga az íge, és mi össze vagyunk kapcsolódva vele a legszorosabban. Az íge a vér és a szellem által. Így hangzik az isteni tanúságtétel. Íge, vér és szellem, vagy víz, vér és szellem. Ez a gyülekezet tanúságtétele, az egyedüli Isten vér általi megváltás, megmosva az íge vízfürdőjében, a Szent Szellem vezetése által vezetve, amely ma is elvezet még minden igazsághoz, vagy igazságra. Amint már mondtam, az üdvözleteket továbbítottam, most pedig hadd tekintsük még bele az ígébe. Valahányszor a jelenések könyvéből van felolvasva, különleges tisztelet tölt el bennünket. Tisztelet tudat. Nem tudom, hogy ti is így érzitek-e, mint én, de amikor a jelenések könyvéből olvasunk, ott valóban egyik kinyilatkoztatás követi a másikat. És mihelyt elkezdjük olvasni, a szív már is lángra kap, mert Isten megajándékozott bennünket kegyelemből a hozzáféréssel a jelenések könyvéhez. Nem létezik ember, aki képes valamit is elsajátítani, kivéve, ha Isten megadja neki. De ha Isten részesít benne, akkor senki sem veheti el tőlünk, és akinek Isten kinyilatkoztatja magát, az minden viharban szilárdan megáll, kitart mindvégig. Valahol beszéltünk Isten szeretetéről, és egy testvér megkérdezte tőlem, hogy miért van az, hogy néha a szeretet csak egy ideig tart, és aztán már nem található meg. Aztán nagyon spontán módon kimondtam, ami a szívemben volt. És azt mondtam, akkor az nem lehetett Isten szeretete. Amennyiben valahol valami megszűnik, ami szerintünk Istentől származik, akkor az egyszerűen nem igaz. A Szentírás azt mondja az 1. Korintus 13-ban, hogy a szeretet soha nem szűnik meg, soha nem szűnik meg, ahogyan Isten sem szűnhet meg. És Isten mindvégig szerette az öveit, hiszen ő maga a szeretet. Isten maga a szeretet, és aki Istenben van, az minden körülmények között minden időben szeret. Nem akkor, amikor neki tetszik, hanem valóban mindig is örökké, mert a szeretet soha meg nem szűnik. Hála Istennek ezért! Itt a jelenések 19. fejezetében előttünk van ez a hatalmas élmény. Igen, itt sok részlet van feltüntetve arról, ami az utolsó időszakban fog megtörténni. Róma pusztulása, természetesen a 7 hegyen fekvő város, amelyet mindannyian ismerünk, és amely magát örök városnak nevezi. A jelenések 18-ban háromszor is elhangzik, hogy egy óra alatt fel lesz dúlva, le lesz rombolva. A jelenések 18.10. versében ez áll. Messziről megállnak kínjaitól való félelmükben, és azt kiáltják, jaj, jaj, te nagy város Babilon, te hatalmas város, egyetlen egy óra alatt eljött rád, vagy bekövetkezett rajtad az ítélet. Egyetlen egy óra alatt. Aki még világosabb leírást szeretne, hogy megtudja, melyik városról van itt szó, olvassa el velem a 16. verset. És ki lesz kiáltva, jaj, jaj, te nagy város, te, aki előkelő vászonba, bíborba és skarlátba öltöztetted magadat, és arannyal, drága kövekkel és gyöngyökkel lettél díszítve, ó, hogy egyetlen egy óra elpusztította ezt a nagyszerű gazdagságot. Évekkel ezelőtt olvastam a Spiegel magazinban, hogy senki sem tudja felmérni a Vatikán gazdagságát. Egyszerűen lehetetlen, képtelenség. Én magam háromszor is megnéztem magamnak a Szent Péter Bazilika kincstárát a 60-as években, amikor még be lehetett menni anélkül, hogy fizetni kellett volna, vagy külön díjat kellett volna adni. Ma már valószínűleg senki sem juthat be kívülállóként. De mi hasznom legyen nekem egy bizonyos méretű arany Jézus szoborból? Mi haszna legyen az összes gyöngyöknek? De aki egyszer a saját szemével is látta, mint egy főutcai kirakat, ahol egy nagy üzletemberek, ahol nagy csak nagy üzletemberek vásárolnak, egyik kirakat a másik után, és az egyikben több pompás és érték, mint a másikban. Arany és mindenféle kincsek, amelyek itt a földön nem találhatóak meg még egyszer. Minden ott van. És Isten megadja nekünk itt a leírást az ő igéjében. Nagyon hálásak vagyunk ezért, mert ez az utolsó időre vonatkozik. Különösen ebben az időben, amikor minden visszatér ennek a nagy szervezetnek az anyaölébe. Isten hatalmas hangon felszólítja az ő népét a különválásra, hogy ne legyen közös részesedésük az ő csapásaikban. De ezt is világosan meg akarom mondani nektek az Úr nevében, hogy akiknek közös részesedése van a tanításaikban, a gyakorlataikban, azoknak közös részesedésük lesz a csapásaikban is. Csak azok, akik elszakadnak, akik a fonák dolgokat fonáknak tartják, és Istenhez fordulnak, és igazságot elismerik, igazságnak, és készek a végső következményeket levonni, az igazság érdekében azoknak fogja magát Isten kinyilatkoztatni. De azok külön is válnak, és átrahagyják a régi kovász minden vele járójával együtt. Amint tudjátok, már befejeztem a könyvet, és gyakran fájdalommal gondolok a leszámolásra, ezeknek az embereknek a megtévesztésére. És ennél fogva egy képre gondoltam, amelyen ez a vikarius magasan hordozva lett, felemelten egy trónon. És összehasonlításképpen az én uramra gondoltam, aki egy szamár csikóján lovagolt be a városba. És most elképzeltem magamnak a különbséget. Egyrészt az Úr, a Mester, egy szamár csikón, még csak nem is egy nemes kinézetű lovon, és még egy öreg szamaron sem, hanem egy szamár csikón, amely talán alig tudta őt hordozni, alázatosan és egyszerűen. És ez az ember ünnepelteti ott magát, az egész világ hódol előtte, ujjong előtte. Ez különösen mély benyomást tett rám, akkoriban éppen New Yorkban voltam, és lehetett tévém a szobámban. Most 5 napja voltam egy szobában, de egyetlen alkalommal sem kapcsoltam be, mert egyszerűen nem tudok azonosulni vele, nem szeretem. és egyébként magammal vittem a kéziratomat, de akkor New Yorkban bekapcsoltam, hogy lássam Gorbacsov és Reagan elnök látogatását, aztán Reagan londoni átszállását. És mit mondjak nektek? Ezt a számomra nagyon fontos adást követően azt mondta, úgy gondolom, hogy Gorbacsov őszinte és komolyan gondolja, amit az embereinek mond. Örültem, hogy régen ezt mondta annak idején magától. De utána jött az az adás, amelyben a pápa meglátogatta a római zsinagógát. És ennél fogva rosszul lettem. Gyorsan elővettem a fényképezőgépemet, mert képeket akartam készíteni. Csak sajnos a képernyő annyira homályos volt, és a villanás nem működött. Egyszerűen nem működött. De nem fogjátok elhinni. Ha nem láttam volna a saját szemeimmel, nem hinném el. Ez az ember úgy volt öltözve, mint tényleg egy Mikulás, teljes jelmezében és pompájában. De még a zsidó is hasonlóan volt öltözve. Ő is felvett magára egyfajta hagyományos pompás öltözetet. És tudjátok, mit énekeltek a zsidók? A 150. Zsoltárt énekelték, amikor ez az ember bejött, és örömükben és újongásukban alig tudták magukat visszafogni. Azt gondoltam magamban, Istenem, ha csak tehetném, oda mennék, és azt mondanám nekik, emberek, összetévesztettétek a Mesiást ezzel a gazemberrel. De még nem jött el az idő, hogy megnyíljanak a szemeik. Milyen bánat éri az embert ezek láttára. Még egyszer mondom, amennyiben nem láttam volna és hallottam volna a saját szememmel és fülemmel, nem tudtam volna elmondani. Öröm és zűrzavar, egy ide-oda hajlok, hajongás, hajlongás, kezek felemelése és a 150. Zsoltár éneklése. Nos, Rusz testvér azt mondja, mintha Isten érkezett volna meg közzéjük. Nos, kérem, ne hagyjátok, hogy belecsúszszak a politikába és a vallási politikába, mi amúgy sem. De ezek olyan dolgok, amelyeket mégis meg kell jegyezni. Ha egy dolog a Bibliában fel van dolgozva, vagy kezelve van, akkor nekünk is foglalkoznunk kell vele. Akkor ennek semmi köze nincs a politikával, hanem a végidővel kapcsolatos proféciák beteljesedésével. És a Jelenések 13:8-ban meg van írva, hogy ez az ember elcsábítja az egész földet, mindazokat, akiknek a neve nincs beírva megöletett bárány életkönyvébe a világ megalapítása óta, akkor ez az ő feladata. És akkor, ha teljesítse a feladatát, de nem Isten népén, ne a gyülekezeten, de tudjátok, hogy az ígésbe fog kelleni teljesednie, hogy Izrael népével meglegyen kötve egy 7 évre szóló szövetség. Ha mindezekre a dolgokra gondolok, akkor fájdalom és bánat fog el, hogy mindez még mindig az üdvösség történetének utolsó részéhez tartozik. Milyen boldogok leszünk mindannyian, milyen megkönnyebbülten fogunk fellélegzeni, amikben az egész dráma véget ér, és akkor az Úrnál lehetünk, és elénekelhettük a bárány énekét a következő szavakkal. Nagyok és csodálatosak a te műveid, Uram, mindenható Isten. Úgy hiszem, hogy ez egy második megváltás lesz. Ez a lélek megváltása volt itt, amit megtapasztalhattunk és átélhettünk. És az lesz a test megváltása, a rabságból, a mullandóságból való kiemelés, átalakítás. És ahogy megvan írva a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, hogy mi magunk, akiknek megvan a szellem, mint zsenge gyümölcs, és hallgassátok jól meg, akiknek megvan a szellem, mint zsenge gyümölcs, így van megírva, sóhajtozunk magunkban. A többiek nem tudják. Szeretteim, feltétlenül szükséges, hogy befogadjuk Isten szellemét, hogy el legyünk pecsételve azzal. És ez a zsenge gyümölcs, az elsőszülöttek serege zsenge gyümölcse. És ha átveszitek ezt az Ótestamentumban, akkor a zsenge gyümölcs, a zsenge kéva, a főpapot és az Úr előtt lett bemutatva. És a 144 000 lesz aztán Izrael népe zsenge gyümölcse. De mi vagyunk a zsenge gyenge gyümölcs minden nép, nyelv és nemzet közül. Elolvasom ezt a verset azért, hogy tudjátok, hogy így van megírva, és aztán visszatérünk a jelenésekhez. A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében van. Csak lássam közvetlenül a verset, hogy ne kelljen sokat olvasnom. Talán megtalálom, ha a 26. verstől olvasom. De ugyanígy a szellem is segítségünkre jön a mi gyengeségünkben, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk úgy, hogy éppen a szükséghez mérten legyen. Ilyenkor a szellem maga jár közben értünk, kimondhatatlan poházkodásokkal. Az pedig, aki a szíveket vizsgálja vagy elemzi, az megérti a szellem nyelvét, mert az Isten akaratának megfelelően jár közben, síkra száll a szentekért. Nos, mégis egy másik versre gondolok. Igen, persze itt van a 23. versben. Egy bekezdéssel lejjebb kezdtem az olvasást. De nem csak a teremtés, nem csak az alkotás, hanem mi magunk is, akik mégis birtokoljuk a szellemet zsenge gyümölcsét, birtokoljuk a szellem zsenge gyümölcsét, már is birtokoljuk, tulajdonunkban van a zsenge gyümölcs. Mi is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúsági állapot megnyilvánulását, arra, azaz testünk megváltását. Meglettünk váltva, a reménységre nézve, lelkünk átlett alakítva Isten kegyelméből, szívünk megújult, de a test, mint templom maga, az még itt van. És ha Isten szelleme, mint zsenge gyümölcs, mint zsenge kéve bennünk van, akkor elkezdtünk sóhajtozni, várni, és azt mondani, Uram, meddig tart ez még? Legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy az utolsó fordulóban, valóban az utolsók is el legyenek pecsételve a Szent Szellemmel, az ő testük megváltásának pillanatára. Hadd térjünk még gyorsan vissza a jelenések 19-hez. Az első vers. Azután hallottam egy olyan zajt vagy lármát, mintha nagy sokaság hangos ujongása lenne, akik a mennyben azt kiáltották, halleluja! Az üdvösség és a hatalom, vagy erő, ami Istenünké. Az ellenségnek ma még sokféle szolgálatot kell elvégeznie, bajt kell okoznia, és így tovább. De akkor már csak egy fog uralkodni, csak egynek lesz mondani valója, és az Isten az Úr lesz. Mi, mint megváltottak sokaság, énekelni fogunk, ujjongani fogunk, és magasztalni fogjuk az Urat a mennyben és a dicsőségben, és a nagy hallelujával elkezdeni dicsőíteni Istenünket. Majd a második versben, mert igazak és igazságosak a te ítéleteid, hogy megítélte a nagy paráználkodót, aki paráználkodásával megrontotta a földet, és megtorolta az ő szolgáinak vérét rajta. Aki elolvassa a 18. fejezetet, a 23. vers utolsó részét, aztán a 24. verset, az itt hallani fogja. A te méregkeveréseid által minden nép meg lett tévesztve, tévútra lett vezetve. És ő benne megtaláltatott a próféták és a szentek, és mindazok vére, akik a földön megölettek. El sem tudjuk képzelni, milyen bonyolult és összegabajodott volt minden, és még ma is az. De hála legyen az élő Istennek, aki hűséges maradt az öveihez, még akkor is, ha mártírként kellett meghalniuk, és velük volt, amíg a hitből a látásig el nem jutottak, tehát mindvégig. Velünk is pontosan így lesz. Csak hogy itt ez áll, aki a Földet az ő fajtalankodásával, paráználkodással, mi a paráználkodás a földi, a szellemi dolgokban, mindenki nagyon jól megérti. Mindenki a kegyét keresi, mindenki akarja, és itt ez áll, a Földet megzavarta, és az ő szolgáinak vérét megbosszulta rajta. És harmadik vers, és másodszor is kiáltottak, halleluja, és a füstje felemelkedik mindörökké. Itt bizonyára az eon szó jobban illett volna ide. Az új égen, vagy az új földön, új égen már nem fog füst felemelkedni. Az örökkévalóság értelmében sem, hanem az eon értelmében. A füst az utolsó eon tartamáig fog felszállni. De ez itt, ahogy Rusz testvér is mondja, a leszámolás. Isten le fog számolni, és mi jóvá hagyjuk mindazok ünneplését, akiket időközben még megünnepelnek, akiket felvídítanak, hadd élvezzék meg. Még a leszámolás bekövetkezik, határozottan, hogy bekövetkezik. Nem a leszámolásnak örülünk mi, egyáltalán nem. Ha valami miatt nagyon örülnénk, akkor az az lenne, hogy az emberek kijöjjenek ebből a szellemi börtönből, és hogy Isten valami olyat tegyen, ami mint egy bomba becsapódjon, hogy bekövetkezzen még egyszer egy nagy zsiva Isten házában, és megnyíljanak a börtönök ajtajai, és kijöjjenek azok, akik Istenhez tartoznak. Mind tartoznak, minden erővel ki legyenek vezetve. Határozottan, hogy el fog jönni, el fog jönni. Itt a negyedik versben ez áll. Akkor a 24 vén és a 4 élő lény levetették magukat és imádták Istent, aki a trónon ül eme szavakkal. Amen. Halleluja. És egy hang hallatszott a trónról, amely ezt kiáltotta: magasztaljátok a mi Istenünket, ti szolgái mindannyian, akik féditek őt, kicsinyek és nagyok egyaránt. Magasztaljátok őt. Az Isten félelem a bölcsesség kezdete. Az az ember, akiben nincs meg az Isten félelem, azzal Isten nem fog tudni kezdeni semmit. A kezdet, amelyet Isten velünk tesz, az az ő szavának tisztelete, szava iránti tisztelete, egy igaz, szava hihető tisztelet az élő Isten iránt. Itt nem csak a szolgák vannak megemlítve, hanem mindazok, akik félik őt, kicsinyek és nagyok egyaránt. És itt eszünkbe jut a Malakiás próféta szava, amely éppen ezt a szövegtartalmat vezeti szem előtt, ami az Isten félőkre vonatkozik. Malakiás harmadik fejezet, a 13. vers. A 16. vers. És amikor aztán az Istent félők is összegyűltek, és tanácskoztak egymással, felfigyelt az Úr rájuk, és meghallgatta őket, és egy emlékkönyv íródott meg előtte azokról, akik félik az Urat, és akik tiszteletet tanúsítanak az ő neve iránt. Halleluja, magasztalva és dicsőítve legyen az ő dicsőséges neve. Amikor az Isten félők összegyűltek, tanácskoztak egymással, és beszéltek Istennel, egy emlékkönyv íródott meg előtte azokról, akik az Urat félik. Hadd forduljunk mindig tisztelettudóan Isten felé, és mutassunk ki iránt a szükséges tiszteletet, az imádatot és a szentségét. Itt ez áll azokról, akik az Urat félik, és tiszteletet tanúsítanak az ő neve iránt. Ebben a tekintetben is hálásak lehetünk, hogy Isten kisegített bennünket. Nem csak arra használjuk az ő nevét, hogy ördököket űzzünk ki, betegekért imádkozzunk, hanem tiszteletet tanúsítanunk az ő neve iránt, és az ő nevéhez valljuk magunkat is az ő nevében, meg keresztelkedtünk, hogy egyé váljunk ő vele, hogy jogosan viseljük az ő nevét, azt a nevet, amely minden név felett való. Halleluja! Tisztelet a mi Istenünknek! Nem csak fél szívvel teszünk valamit, hanem teljes szívvel, teljes odaadással, teljes lelkünkből. Minden, amik vagyunk és amink van, az Úr tulajdona vagyunk, mert ő teljesen megváltott, megvásárolt minket. És ez áll itt tovább. Ők legyenek az én tulajdonom. Így szólt az Úr a seregek ura. Azon a napon, amikor végrehajtom, egy különleges tulajdonom legyenek nekem. Egy különleges tulajdonom legyenek, kivételes tulajdonom nekem. Itt látjuk a különleges, a kivételes tulajdont a mennyben. A dicsőségben nevezetesen azokat, akik igazán félték Istent, úgy a kicsinyek, mint a nagyok. Ők legyenek nekem, így szólt a seregek ura azon a napon, amikor ezt véghez viszem, egy kivételes tulajdonom, és én kíméletesen akarok bánni velük. Ahogyan egy apa kíméletesen bánik a fiával, aki szolgálja őt. Melyik ígehelyre emlékeztet ez bennünket? A második Korintusbeliekhez írottakra. Mindjárt felolvasom nektek a második Korintus 6. fejezetének 17. és 18. verse. Ezért tehát menjetek ki közzülük, és különítsétek el magatokat tőlük, parancsolja az Úr, és semmi tisztátalant ne érintsetek, akkor én magamhoz fogadlak titeket. És egy atya akarok lenni számotokra, ti pedig legyetek nekem, fiaim és leányaim, mondja az Úr, a mindenható. Itt a Malakiás prófétánál ez áll, ahogyan az atya, vagy apa kíméletesen bánik a fiával, úgy fog Isten is kíméletesen bánni az övéivel, azon vagy a manapon. Vajon miféle fiaival bánik kíméletesen? Azokkal, akik szolgálják őt, akik hűségesek maradnak hozzá, akik nem csak azt mondják, hogy Uram, Uram, hanem szava hihetően veszik, mondják, azok, akik kapcsolatban állnak Istennel, azik, akik az ő útján járnak, akik igazán szívből szeretik őt, akik befogadják az ő igét, keresik a vele való kapcsolatot, vágyakoznak utána, hogy megáldja őket, Isten minden áldásával Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Itt így szól a mi Istenünk, ők legyenek az én kivételes tulajdonom, így szólt az Úr a seregek ura, azon a napon, amelyen ezt véghez viszem. Igenis, ők valami különlegesek, kivételes tulajdont képeznek. És én kíméletesen akarok bánni velük, ahogy egy apa kíméletesen bánik a fiával, aki őt szolgálja. Kérlek, ne vegyétek ezt most személyesen én velem, vagy másokra vonatkozóan, de azok a fiak, akik ellenszegülően viselkednek, sok fájdalmat okozhatnak az apjuknak. Engedelmes fiak pedig meghosszabbíthatják az apjuk életét. Örömöt szerezhetnek neki. Isten nem foglalkozik azokkal a fiakkal, akik a saját útjukat járják, és nem szolgálják őt. Isten olyan fiakat szeretne maga körül, akik szolgálják őt. Fiakat és leányokat a Szentírás szava szerint. Én fiam, add nekem a szívedet. Isten szeretné az ő fiai és leányai szívét. Szeretné őket az ő szolgálatába állítani. Ez nem azt jelenti, hogy prédikáljanak, hanem hogy valóban szolgálják az Urat ott, ahova ő állított minket. Kupfer testvér biztosan nem haragszik rám, ha megemlítem ezt az ő bizonyságtételét. Levelet ír egy férfinak, akivel találkozott, akivel beszélgetett, és mellékletként prospektusokat is hozzácsattolt. Ez a férfi azonban nem tudott mit kezdeni vele semmit. De lám az történt, hogy még közölte is, hogy azután pedig látogatók érkeztek ebbe a házába. A látogatók elolvasták és megismerkedtek azzal, amit küldve kapott ez az ember. És ez a látogató felhívja Kupfer testvért, és azt mondja, figyelj, ez valóban a helyes dolog. Istennek néha vannak útjai és eszközei. Mi nem tudjuk, mikor és hol és hogyan, de hadd hagyjuk magunkat Isten szellemétől vezetni. Már itt is elmondtam, ami az egyiknek semmit sem jelent, a másiknak mindent jelenthet. A tanúságtétel Bahreinből, a Perzsöbölből, ahol valaki a szemétből vett ki egy brosúránkat, és megtalálta az üdvösség útját benne. A testvér Szíriában, a szállodában, aki azt mondja, meg tudná nekem mondani, hogy került az a könyvecske oda a szemétbe. Istennek vannak útja és eszközei. Néha vannak hívők, akiknek nincs bátorságuk itt vagy ott hagyni egy traktátust, vagy személyesen is átadni, csak úgy leteszik valahova. Talán a lelki ismeretetek is vádat emel, és ezt mondjátok, hogy a gyávák voltatok. De ez nem baj. Isten elküldhet egy másik gyávát, aki pontosan ott, ahova ti letettétek a dolgot, megragadhatja és magával viheti, és az Úr mindent jól végezhet. Istennek mindenképpen vannak eszközei és útjai, hogy kivezesse az övét, bárhol is legyenek. Még a 18. vers a Malakiás 3-ból. Akkor majd újra észlelhetitek a különbséget az igazak és az istentelenek között. Azok között, akik Istent szolgálják, és azok között, akik nem szolgálják őt. És látjátok itt az összefüggést, közvetlenül ezután a vers után ez áll. És vegyétek félreérthetetlenül tudomáson, eljön az Úr napja, vagy eljön az a nap, amely úgy ég, mint a kemence. És akkor minden elbízakodott, öntelt, és minden törvénytelen cselekvő olyan lesz, mint a tarló. Észrevettétek-e, milyen csodálatos módon rendezte és összeegyeztette mindezt Isten szelleme? Először meg vannak említve az Isten félők, akik az Úrnál lesznek, majd az Úr napja, mely eljön és égni fog, mint egy kemence, amikor az elbízakodottak, a büszkék és a kevélyek végüket fogják járni. Legyen, hogy Isten megáldjon minket velünk, legyen, segítsen nekünk, hogy hűségesebbé váljunk, meghitt kapcsolatba kerüljünk Istenünkkel, hogy életünk az ő dicsőségének visszatükröződése lehetne, és mindannyian egy új életet kezdhetnénk Istennel. Nem csoda, hogy ott a 24 vén és a 4 élő lény levetették magukat, hogy imádják Istent, és tisztelettel adózzanak neki, annak, aki a trónon ül. És pedig a következő szavakkal tették, Amen, Halleluja. És egy hang hallatszott a trónról, amely ezt kiáltja, magasztaljátok a mi Istenünket, ti, az ő szolgái, mindannyian, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok, egyaránt. És ez az az idő, amikor a mennydörgések is megszólalnak, és így tovább, csak el kell olvasnotok a következő verset. A Szentírás sorrendje olyan csodálatos, olyan mélyreható, amennyiben nyitott szemmel, szent kenettel nézünk bele a szent ígébe. Aztán minden összeillik, annélkül, hogy bármi is eltérne a helyes rendtől. A mi Istenünk mindenről gondoskodott, még arról is, hogy az ő szent és tiszta ígéje hallható legyen az egész nagy világon. Én örültem, hogy hallhattam szeretett miszkis testvérünk tanúságtételét. Semmi sem tesz jobban, mint tudni, hogy nem egy elképzelést, nem egy értelmezést hirdetünk, hanem Isten eredeti ígéjét. És bármi is történjék, ez a tiszta igazság. Az igazság szellem által kaptuk meg az igazsághoz való csatlakozásunkat, mert az igazság ígéjéből az igazság szellem által lettünk megtermékenyítve, nemzve és újjászületve egy élő reménységre. Ugyanaz az életünk, ugyanaz a szellemünk, ugyanaz a lényünk van. Minden másnak le kell peregnie rólunk. amennyiben a te szavad már nem lenne érvényes. Milyen csodálatos, hogy az Úrnak, az íge vőlegénynek lesz egy íge szerinti mennyasszonya, az ő nevét illeti minden tisztelet örökkön örökké. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Drága Isten báránya, hozzád jövünk, mert te viselted el az összes, az egész világ bűneit. Te magad vetted magadra az én bűneimet is, mindannyiunk bűneit. Te magad kitetted magad a mészárlásnak. Drága Isten báránya, a tied legyen a megtiszteltetés, a felmagasztalás és a hódolat, a golgotai keresztfán véghez vitt megváltásért. Szeretet Uram, szent véreddel te magad beléptél a mennyei szentélybe. A kegyelem trónján feláldoztad, vagy bemutattad azt, hogy hűséges főpapként közben járj a mi érdekünkben. Szeretet Uram, te mindent megtettél a magad részéről. Ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hogy szolgálhassunk neked tisztelettudóan, járuljunk tellétbe, és minden tőled érkező szolgálaton tisztelettudóan megjelenjünk te előtted. Szenteld meg azt a helyet, ahol a te ígéd hirdetve van, ahol a te néped összegyűl, és ahol a te áldásod alááramlik. Szeretet Uram, jöjj el a te népedre új módon, egy egész új módon a szellem kiáradása által. Add legyen hatékony az íge, a vér és a szellem ereje a te néped között, abban és rajta keresztül. Szeretet Uram, köszönjük, hogy elhívtál, külön választottál minket, és megnyitottad a szemeinket. Szívből köszönjük ezt neked. Szeretet üdvözítőm, fogadj el mindannyiunkat, és áldj meg minket a te kegyelmed gazdagságából. Téged az élő Istent illet a dicsőség és a tisztelet, a dicsőítés és az imádat mindörökkön örökké. Te el fogsz számolni a felolvasott íge szerint. Te ítéletet fogsz hozni, ítéletet fogsz mondani. Szeretet Uram, mi kegyelemben részesült emberek lehetünk. Nem ítélkezhetünk, és nem is szabad ítélkeznünk. Te vagy az élő Isten, a bíró és a király. Neked jogod van ítéletet tartani. Ó Istenem, dicsőség és tisztelet neked. Szeretet Uram, bár a tetszésedre lenne meglátogatni minket kegyelmeddel, ajándékozz meg valóban egy mennyei morajlással az égből, mint egy hatalmas szélzúgás, amely elsöpör mindent. Áld meg ezt a helyet, áld meg mindazokat, akik a te szavadat terjesztik. Áld meg mindazokat, akik énekelnek, akik zenélnek, mindenkit, Istenem. Bár lenne a te házad, az imádság háza minden nép számára, bár lenne ez a hely egy olyan hely, ahol meghallgatod az imádságokat, ahol megáldasz, megmentesz, meggyógyítasz, szellemmel és tűzzel keresztelsz, elpecsételed mindazokat, akik a zsenge gyümölcsök közzé tartoznak. Szeretet Uram, fogadj el mindannyiunkat, és légy velünk kegyelmeddel, a Jézus nevében. Amen.